Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Amikor 6. Pál pápa, akinek megválasztása nem számított meglepetésnek, trónra lépett, a közvélemény figyelme döntően arra irányult, hogy az új szentatya folytatja az elődje által megkezdett II. Vatikáni zsinatot. A bizonytalanság hamar eloszlott, hiszen a pápa már koronázási miséjében mondott homiliájában és első rádió üzenetében hitet tett a folytatás mellett, egyben pedig bejelentette, hogy a második ülésszak megnyitását 1963. szeptember 29-ére tűzi ki. Ezzel egyidejűleg bejelentette azt is, hogy a zsinat fő feladatának, egyben pedig Péteri szolgálata fő küldetésének, az egyház önértelmezésének, önmagáról alkotott képének újrafogalmazását tekinti. A téma nehézségére és arra is tekintettel, hogy a De Ecclesia dokumentum tervezete a második zsinati ülésszak témái között is szerepelt, 6. Pál úgy döntött, hogy programadó első körlevelének kiadásával megvárja a zsinati munka alakulását. Így első enciklikája az Ecclesiam Suam kezdetű kiadására csak a második zsinati ülésszak bezárása után bő fél esztendővel 1964. augusztus 6-án került sor. Ezt a késedelmet indokolva ő maga úgy nyilatkozott, hogy azt akarta, hogy a megnyilatkozása, idézem őt, ne érintse az egyetemes zsinat programjára tűzött témaköröket. Maga a körlevél bemutatásakor a Szentatya úgy fogalmazott, ennek az enciklikának talán az Egyház útja címet is adhatnánk, ugyanis az egyháznak három útja van, az első szellemi, a második erkölcsi, a harmadik út apostoli. Valójában ez a három téma és szempont már ki is jelöli azt a szellemi szerkezetet, amelyet az Ecclesiam Suam követ. Az első, a szellemi út nem mást jelent, mint határozott törekvést az egyház önértelmezésének, önmegértésének megvalósítására. 6. Pál itt nem az egyház fogalmának radikális átértelmezésére gondol, hanem arra, hogy újra kell fogalmazni, tudatosítani kell azokat az igazságokat, amelyeket az egyház, mint végső soron kifürkészhetetlen titkokat, mindig is tudott, sejtett önmagáról. Ám bármennyire ősi ez a tudás, önismeret, úgy tűnik, ez soha nem volt elegendő, az egyháznak újra és újra fel kell fedeznie önmagát, hogy közelebb jusson ahhoz a misztériumhoz, amelyet hordoz. Így az egyháznak szakadatlanul elmélkednie kell a maga eredetéről, természetéről, küldetéséről, jövőjéről és végső sorsáról. Egy ilyen tudatosításban pedig abból a már 12. Pius által Mystici Corporis kezdetű körlevelében megfogalmazott felismerésből kell kiindulni, hogy az egyház nem más, mint Krisztus teste, megértése egyetlen Krisztus jobb, teljesebb megértésével. Az egyház örök lényege, hogy szakadatlan és eleven kapcsolatban van alapítójával, Krisztussal, aki benne él, tagjaiban mutatkozik meg. A második út, amelyen az egyháznak járnia kell, az erkölcsi út, önmaga szakadatlan megújításának, reformjának az útja. Az egyház valóságos állapotából, történelmi helyzetéből kell kiindulni, bátran kimondva, hogy az szemben áll, idézem, azzal az ideális képpel, amilyennek Krisztus látta, akarta és szerette, mint szent és bűn nélküli jegyesét. Valójában ebben a megfogalmazásban a zsinat által sürgetett reformok és megújulás iránti igény ugyanúgy benne van, mint az az önkritikus szándék, hogy az az egyház, amely sohasem eléggé tökéletes, belső önvizsgálatot tartson és lehetősége szerint törekedjen hibái és gyarlóságai kiküszöbölésére. Erre a gondolatmenetre következik a harmadik út tárgyalása, amely az apostolság és vele a párbeszéd útja. 6. Pál számára ez a legfontosabb téma, hiszen az itt felmerülő kérdéseket tárgyalja a legrészletesebben. A téma felüteiseként eleve kimondja, hogy az egyháznak párbeszédre kell lépnie azzal a világgal, amelyben él. hiszen jól látható, a modern korban az egyház elveszítette eleven párbeszédes kapcsolatát azzal a világgal, amely hátat fordított neki, ami lehetetlenné teszi a Krisztus által rendelt apostoli küldetés teljesítését. Mielőbb helyre kell tehát állítani azt a helyzetet, amelyben őt idézem, az egyház szól, üzenetet küld, az egyház beszélgetést folytat. A világ felé való nyitásnak, a találkozásnak különféle szintjei, terepei vannak. Közös vonásuk azonban, hogy a megváltás párbeszédévé kell válniuk. Így az elsőként megszólítottak köre maga az egész világ, népek, vallások, kultúrák, minden jó szándékú ember. Másodikként azok, például a kommunista mozgalmak és a liberális szabad gondolkodás hívei, akik elzárkóznak Krisztus és egyháza elől, akik az ateizmus és az agnoszticizmus különféle formáiban gondolkodnak. Keresni kell velük a párbeszéd lehetőségét még akkor is, ha eszméik és eszményeik elfogadhatatlanok a keresztény közösség számára, hiszen a világért való közös felelősség az a minimum, amely velük is a szóértés keresésére ösztönöz. Harmadikként pedig azokkal kell párbeszédre lépni, akik ugyanabban, de másként hisznek. Az egyes keresztény egyházak vallási mozgalmak közötti érintkezés újragondolását, az ökumenikus törekvéseket akár korunk követelményének, az idők jelének is tekinthetjük. Ha pedig ezek után már nem a párbeszéd partnereit, hanem lehetséges témáit keressük, a lista nagyon is gazdag, hiszen a népek és társadalmi rétegek közötti közeledés, ugye a fejlődésben lemaradó országok és régiók felzárkóztatásának témája, a szegénység, a nyomor elleni közös küzdelem, a modern kor erkölcsi krízise mind-mind lehetőséget ad arra, hogy az egyház megfogalmazza a maga üzenetét, meghallgasson másokat, párbeszédet folytasson az őt körülvévő világgal. Az ilyen párbeszédben hatodik Pál két különösen fontos, a béke és a kultúra kérdését illető témát külön is kiemel. Úgy fogalmaz, hogy idézem, a világbéke nagy és egyetemes kérdésére mondjuk mostantól, hogy különös elkötelezettséget érzünk majd arra, hogy ne csak őrködő és baráti figyelmünket, de álhatatos és hatékony érdeklődésünket is irányítsuk arra, hogy hozzájáruljon az emberiség neveléséhez mind érzelmi síkon, mind tevékenységét illetően, amely minden erőszakos és gyilkos háborúval szemben áll, és kedvez a nemzetközi kapcsolatok polgári és észszerű békés szabályozásának. A Szentatya szívének kedves másik terület, amelyen a nyitás és a párbeszéd fontosságát alapvetőnek tekintette, a kultúra világa volt. Mint nagy műveltségű és széles kultúrájú ember világosan látta, hogy az egyház és a modern kultúra közötti kötelékek fellazulása olyan nagy törést jelent, amely a kortárs világ és a benne élő egyház számára is drámai következményekkel jár. Éppen ezért van szükség arra, hogy az egyház a hitletétemény épségének megőrzése mellett megnyíljon a modern kultúra világa felé, hiszen a kultúra mindenkorban a világ lelke, amelynek el- és befogadása nélkül az egyház és annak üzenete perifériára szorul. Fontos mindez azért, mert a valódi kultúrának mindig az igazságot kell szolgálni, azt az igazságot, amelynek hirdetése az egyháznak ősi küldetése, ez pedig alkalmas terepet kínál a felek közötti sokoldalú párbeszédre. Béke és kultúra, az Ecclesiam Suam szerint tehát az a két terület, ahol leginkábban szükség párbeszédes aktivitásra a keresztények az egyház részéről, hiszen ezzel egy olyan célt, a szeretet kultúrájának építését szolgálhatja, amely a krisztusi evangéliumi üzenet lényege, egyben pedig olyan érték, amely a modern világból nagyon is hiányzik. Az első körlevél kiadását megelőzték azok a lépések, amelyeket trónfoglalása pillanatától 6. Pál a zsinat eredményes folytatása érdekében tett, hiszen bizonyos értelemben személyes programját és annak megvalósulását is a tanácskozás sikerétől tette függővé. Bejelentése hatására, hogy folytatni kívánja a 23. János által megkezdett zsinati folyamatot, zavartalanul haladt tovább a plenáris ülések közötti időszakot kitöltő, szakértői és előkészítő munka. 6. Pál már alig 2 héttel megválasztását követően fogadta Pericle Felice érseket, a zsinat főtitkárát, aki beszámolt neki az érdemi munkát irányító és szervező koordinációs bizottság munkájáról, a zsinat elé szánt tervezetek előkészítésének állásáról. A Szentatya aprólékosan áttanulmányozta a rendelkezésére álló anyagokat, majd pedig kinyilvánította azt a szándékát, hogy személyesen kívánja irányítani a további munkát. Ebben a szellemben úgy fogalmazott, hogy idézem őt, a pápa nem egyszerűen a zsinat főjegyzője. Felelőssége van Isten és az egyház előtt. Ennek a felelősségnek a vállalásának első jeleként került sor 1963 nyarának végén a zsinati szabályzat szövegének módosítására, kiegészítésére. Korábban az első ülésszak idején még úgy volt, hogy a tanácskozás menetének irányítása teljes egészében az elnöki tanács kezében van. Most a Szentatya úgy döntött, hogy ezt a mandátumot a zsinati ügyrend és a technikai kérdések feletti felügyelet jogára redukálja, az érdemi munka a plenáris ülések vitáinak irányítása azonban 4 moderátor megbízatása legyen, akik hasonló irányító szerepet játszanak majd, de kisebb hatáskörrel, mint a korábbi egyetemes zsinatok pápai legátusai. Fontos jelzésnek számított, hogy a moderátorok között nem konzervatív kúriai személyiségek, hanem a korábbi zsinati reformpárt meghatározó képviselői. Agagianian kilikiai örménypátriárka, Döfner München Frisingi, Lercaro bolonyai és Szűnen Brüsszel Mechelni érsek, valamennyien bíborosok nyerték el a pápa bizalmát. Ezzel szinte egy időben 6. Pál egy Cicerón bíboroshoz intézett levelében kifejezte azt a kívánságát, hogy az egyes dokumentumokat előkészítő bizottságok munkájába laikus szakértőket is vonjanak be, és hozzák létre a hallgatók hivatalos világi megfigyelők csoportját, melynek tagjai szavazati jog nélkül, de részesek lehetnek az egyes kongregációk munkájában. Ezzel egyidejűleg a Szentatya lépéseket tett a kúriai apparátus félelmeinek eloszlatása érdekében, akiket az egyház központi szerveinek a zsinati atyák egy része által követelt átalakítása módfelett aggasztott. Előttük tartott beszédében elismerte érdemeiket és jó szándékokat, de kifejtette, hogy az egyházban változásokra van szükség, amelyek keresztülvételéhez a világ püspökeinek aktív részvétele, közreműködése szükséges, és amelyben számít a központi apparátus lojális együttműködésére is. Ugyanakkor a Szentatya kimondta azt is, hogy a kúria reformja nem a zsinat, hanem a pápa joga és feladata, amelyet alkalmas pillanatban, de nem feltétlenül zsinati témaként ő maga fog kezdeményezni. Végül pedig a 2. ülésszak megnyitására készülve a pápa megfogalmazta az atyák előtt álló fő feladatokat, az egyház lényegének tanító újrafogalmazását, az egyház belső megújítását, a keresztény egység szorgalmazását és párbeszéd kezdeményezését a modern világgal. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Legközelebb a zsinat 2. ülésszakán történtekkel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tűzszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.